Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lázár Viktória egyetemi tanárral Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor. Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégem itt a stúdióban Lázár Viktória, aki nyelvtanár. Köszöntöm itt.
Jó napot kívánok!
Egyetem után, amikor tanítani kezdett, akkor nagyon kevés volt a korkülönbség a diákok meg ön között, és úgy számolt be erről, hogy akár a barátai is lehettek, vagy azzá is váltak. Igen. A diákok. Ez milyen érzés volt? Hogyan emlékszik vissza arra, amikor először tanárnőnek hívták, vagy a tábla elé ki kellett állni?
Hát a legelső középiskolai élményem az az volt, hogy letegeztek a folyosón a saját diákeim, mert azt hitték, hogy az egyik osztálytársuk jön éppen, aztán ugye hát nagyon kínos volt, amikor kiderült, hogy én az osztályfőnök vagyok, nem csak az angoltanár. Borzasztóan vártam, hogy végre gimnáziumban taníthassak. Ugye én a pályámat az éppen abban az évben újrainduló Lónyai utcai református gimnáziumban kezdtem el. Hát, ami nekem tényleg az volt az álom, hogy én egy egyházi gimnáziumban taníthassak. Vagy nekem, én nem tudom miért, nekem ez a gimnázium volt az, ami így a tudás fellegvára tulajdonképpen. És ott elkezdhettem tanítani. Rögtön bedobtak a mély vízbe, 40 diáknak lettem az osztályfőnöke. Ugye ők hetedikesek voltak. Ez egy 6 évfolyamos gimnázium. Borzasztóan görcsös. Nagyon-nagyon féltem. És néha pont azért is, mert hogy majdnem egy idősek voltak velem, tehát és én tudtam, hogy nekem ennyi idősen nem voltak barátaim, tehát nagyon sok minden úgy belezavart ebbe, de én abban látom Isten munkáját, hogy föl sem merült, hogy én onnan elmenjek. Tehát, hogy azért, mert én félek, meg szorongok, meg görcsölök, én abba hagyjam ezt a pályát. És borzasztóan hálás vagyok az akkori diákjaimnak, hogy szerettek, és amikor osztálytalálkozóra visszahívnak, akkor fölemlegetik, hogy mennyi mindent kaptak tőlem, megtanultak tőlem, és mai fejem már nem tudom fölfogni, hogy tényleg 23 évesen az ember mit tud adni egy nála tényleg alig fiatalabb embernek, de én ebben is azt látom, hogy Isten tényleg elhívott, és valamit át tudott adni ő rajtam keresztül a diákjaimnak minden görcsösségem ellenére.
És azt is megtapasztalta ebbe a kísérend kívüli helyzetben, hogy ki tudott lépni a régi szerepből, hogy abból a kislány szerepéből, akinek még nem voltak barátai, hogy így kapott egy osztályt, és hogy velük a teljes tudását megoszthatta.
Hát a nagy áttörés az akkor volt, amikor gyereket vártam, és éppen osztálykiránduláson voltunk a saját osztályommal, egy ilyen ottalvóson. És hát ők még nem tudták, meg gyakorlatilag még senki nem tudta, hogy gyereket várok. És hát egy ilyen éjféli lányparti egy lányszobában, amikor minden kérdésre őszintén kell válaszolni, és hát persze, hogy megkérdezték, hogy nem vagyok-e terhes véletlenül, de ők csak így viccből tulajdonképpen, és akkor én azt gondoltam, végig is miért ne tudják meg, ők először, és megmondtam. És az, hát akkor ez tényleg olyan volt, mintha hirtelen a testvérüknek, meg a barátnőjüknek fogadtak volna, és borzasztóan örültek, amikor megszületett az első gyerekem, tehát így jöttek, akkor ugye már nem is tanítottam nyilván az iskolában, és nagyon-nagyon szerettek, és számon tartottak, és utána én is mindig tudtam, amikor már később nekik születtek a gyermekeik, tehát láthattam őket, tehát ugye a részesévé lehettem az ő történetüknek.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy van esetleg olyan kapcsolat, ami akkor alakult ki, és mondjuk olyan diákja, akivel máig tartja a kapcsolatot?
Igen, igen, van egy tulajdonképpen barátnővé öregedett tanítványom. Igen, még abból az osztályból. Tehát tanítottam is, utána eljárt még hozzám magánórákra, de hát rengeteget beszélgettünk, és azért volt egy-két kritikus pont az életemben, amikor ő volt ott mellettem segítőként, és igen, tehát valóban barátnővé értünk vele is.
És hogyan tud átalakulni egy ilyen kapcsolat, amikor már nem csak a tanár szolgálja, vagy tanítja, vagy gazdagítja a diákot, hanem már a diák is ad vissza a tanárnak?
Hát bevallom őszintén, nagyon nehéz kilépni a tanár szerepből. Tehát az ember mindig azt gondolja, hogy neki kell, tehát én legalábbis azt gondoltam, hogy nekem kell adni, én tartozom felelősséggel, nekem kell az okosabbnak lenni, tehát nekem kell tudni jó tanácsot adni. És hogyha, és ebben, tehát szerintem mindig az idősebbeknek kell változnia, tehát ők, nekik kell alkalmazkodni a fiatalabbakhoz, mert ugye ők már voltak fiatalok. Tehát amikor ezeket így el tudtam engedni, nagyon lassan, akkor sikerült tulajdonképpen. Tehát amikor már láttam, hogy igen, hát ez a barátnőm, és hát tulajdonképpen egy csomó mindent sokkal jobban csinál, mint én, bátrabban választott pályát, tehát akkor már úgy könnyebb. Én úgy éreztem, hogy mindig, amikor lányoknál, amikor már férjhez mennek, valahogy akkor érzik azt, hogy van egy ilyen áttörés, tehát valahogy akkor érzik azt, hogy egyenrangúak tulajdonképpen egy idősebb nővel.
És közben ugye az évek során ön is férjhez ment, amiben szintén Isten munkáját látta, mert előtte úgy gondolkozik róla, hogy nem igazán volt férfi önkörül, de mégis az igazit találta meg, vagy hogy a leginkább tökéleteset, akit tudott szeretni.
Hát igen, ugye ennek a visszatérve ennek a szegény szakközépiskolának az is volt az egyik hátránya, hogy ez egy teljesen lányiskola volt. Tehát itt még férfi tanár sem volt. Ráadásul abban az időben egy olyan közösségbe jártam, ahol szintén csak nők voltak, tehát borzasztóan nem volt körülöttem senki, ismerős, barátnő, testvére senki. Amikor befejeztem a főiskolát, utána elkerültem egy táborba, úgy látszik körülöttem, mindig a fontos dolgok ilyen táborokban történnek, és ott hirtelenjében három férfivel is összeismerkedtem, hát ugye velem egy idősek voltak, tehát ilyen 20 évesek voltunk, és nagyon viccesnek találtam, hogy ugye hosszú éveken át soha senki nem udvarolt nekem, akkor hirtelen hárman egyszerre, és akkor az volt a szép benne, hogy volt egy valaki, aki nagyon-nagyon szimpatikus volt, igazából aki a legszimpatikusabb volt, vele azt beszéltük meg, hogy majd ősszel föl fog hívni, ugye ez egy nyári tábor volt. És egész nyáron nem hívott, viszont egy másik fiú közben meg nagyon-nagyon intenzíven udvarolt, és ő nagyon-nagyon komolyan gondolta, viszont én rájöttem, hogy én őt azért annyira nem szeretem. És akkor az az imádság volt bennem, hogy Istenem, csak nehogy azért menjek hozzá valakihez feleségül, mert nincs más. Mert az nekem se lenne jó, meg hát tisztességtelenség lenne egy másik emberrel, tehát egy férfivel kapcsolatban is, vagy vele szemben is. És akkor eljött az ősz, és akkor végre fölhívott ez a fiú, és aztán nagyon gyorsan, gyakorlatilag egy év múlva össze is házasodtunk. Úgyhogy azóta is ő a férjem. Úgyhogy...
És ez belül hogy tudta megállapítani, vagy ez megfogalmazhatatlan, hogy különbséget tenni hármajuk között, hogy ez...
Hát, nagyon vicces, tehát egy kicsit... Az első az könnyen kiesett, tehát egy kicsit olyan, mint egy ilyen, amikor az ember egy ilyen tesztet tölt ki, ahol van három lehetséges választ, és akkor az egyről mindig tudja az ember, hogy az nem az, de az a baj, hogy a kettő között mindig nehéz választani, ugye egy jó teszt az úgy készül el. Az az érdekes, hogy talán egy kicsit ez a magányos voltom volt az, ami így iránytű volt ebben, hogy én hiába szerettem együtt lenni emberekkel, meg tanítani, de vagy volt egy pont, amikor mindig azt éreztem, hogy elég, haza akarok menni, és mindenki menjen haza. Tehát, hogy egyedül akarok maradni. És ő volt, hát ugye a leendő férjem volt az első olyan ember az életemben, aki ott volt nálunk, nem is tudom már, vagy 3 órája, nekem ez már borzasztóan soknak tűnt, és ugye akkor elindult hazafelé, és akkor azt gondoltam, hogy na nem, ő maradjon. És én ilyet soha senkivel kapcsolatban nem éreztem.
És ezt meg is mondta utána neki, vagy ez csak...
Igen, igen. Hát, meg volt akkoriban egy Van Gogh idézet, ami úgy nagyon-nagyon, nem tudom, úgy jellemezte az egészet, meg talán az volt a lánykérés igazából. A Van Gogh az egyik levelében írja a testvérének azt, hogy minden emberben tűzég, de legtöbbször csak a füstöt látjuk, de mindig van egy-két ember, aki a mi tűzünknél akar melegedni. És akkor a férjem megkérdezte, hogy megengedném-e, hogy ő mellettem melegedjen. És akkor igen, úgyhogy ez volt a lánykérés, és tényleg ez volt, hogy mi egymás számára tudom, hogy tudunk tüzek lenni, és azt is tudom, hogy sokak számára füstök vagyunk, tehát én is tudom, hogy kik azok az emberek, akik nem tudnak szeretni, meg akikkel én se tudok mit kezdeni.
És önök hogy tartják ezt a tüzet egymás között, hogy mi az, ami segít ezt a kapcsolatot még mindig szilárdan és szeretetben megtartani?
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban nem miénk az érdem, hanem Istené. Tehát azt mindig éreztem, amikor ilyen nagyon-nagyon nehéz korszakunk volt, amikor már tényleg volt egy pont, amikor én tényleg azon gondolkoztam, hogy egyszerűbb lenne elválni inkább. Valahogy úgy nagyon meghidegült közöttünk a kapcsolat, és én azt hiszem, hogy ez a, hát amikor így kisgyerekek vannak egy családban, és nagyon-nagyon leterhelt lesz egy anya, és az apák nagyon sokat dolgoznak, szóval, hogy az úgy nagyon szüli ezeket a helyzeteket, tehát azok nagyon kritikusak tudnak lenni. És akkor így egyszerűen arra emlékszem, hogy ültem, és azon gondolkoztam, hogy mi történne akkor, hogyha én elválnék, tehát hogy mi mindenről kéne lemondanom, és akkor így bontogattam szét így a napot, hogy igen, akkor egyedül reggeliznék, egyedül csinálnám, azt egyedül kellene dolgoznom, járni, és így szépen szedtem szét, és egyszer csak a, tehát úgy, mint ahogy egy kábelt szednek szét, és le lehet hántani, és akkor a legbelsejében megtaláltam, hogy igen, de kettőnk között még mindig van egy kötődés, amit ugyan most éppen nem tudom őt szeretni, de mégis érzek, és azt tudom, hogy ezt Isten fonta közöttünk. És akkor szépen visszacsomagoltam az egészet, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor inkább próbálok valamit változtatni, máshogy élni, máshogy hozzáállni, tehát inkább elviselni a nehéz éveket, mint sem elszaladni.
És az esküvőre hogyan emlékszik vissza? Ez milyen változás jelentett az ön életében, hogy férjezetlen lányból egyszer férjezett nővé vált?
Hát az nagyon furcsa volt, hogy valaki mindig ott van, tehát azzal együtt is, hogy én akartam, de hogy nem tudok egyedül lenni, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Hát másfelől meg hát egy kicsit ilyen játéknak fogtam fel, hogy jaj, akkor most én játszom azt, hogy ebédet főzök, meg takarítok, meg én vagyok a háziasszony, tehát úgy igen, szóval azt hiszem, egy ilyen jópofa játékként fogtam föl ott a házasság elejét. Nagyon sok konfliktusunk is volt, mind a ketten egykék vagyunk egyébként, tehát se a férjemnek, se nekem nincsenek testvéreink, és hát nem voltunk túl ügyes konfliktus megoldók, tehát ezért nagyon nehezen tudtunk mi, hogyha bármi összetűzés volt közöttünk, azt úgy szépen és nagyon ügyesen megoldani.
És ugye, ahogy még említetted, hogy egy táborban ismerkedtetek meg, akkor ő is a református felekezetnek a
igen, tanít? Igen, igen, ő is református.
És a hit az mennyire van köztetek kapocsként? Ott szoktatok esetleg együtt imádkozni, vagy Istenről is beszélni?
Hát ez nem valami dicséretes dolog, de mi nagyon ritkán imádkozunk együtt. Tehát azt tudjuk, hogy mindegyikünk imádkozik a másikért, a gyerekeinkért, de ezt inkább úgy tudnám érzékeltetni, mint hogyha így két harcos, amikor úgy harcol együtt, hogy a hátukat egymásnak feszítik, tehát hogy abszolút meg tudunk bízni egymásban, tudjuk, hogy mit csinál a másik, viszont hiányzik talán ez, hogy mi együtt imádkozzunk, együtt olvassunk Bibliát. Vannak kiemelt alkalmak, de napi szinten nem sajnos.
És utána sorban a gyermekek is megszülettek. A második gyermeke születésekor tanultam meg azt, hogy édesanyja saját magát is kell, hogy szeresse, és kell, hogy vigyázzon egy édesanyja saját magára. Mi segített ilyenkor az önbecsülésének a megerősítésében, vagy hogyan volt ez a folyamat?
Ez a történet?
Igen.
Nagyon pici lakásban laktunk, és mivel vártuk a második gyereket, muszáj lett volna egy nagyobb lakást keresni. És már így, hát már így a terhesség vége felé jártam, tehát már így a 36. hét volt, vagy 35. és még mindig reggeltől estig rohangáltam lakásokat nézni egész Pesten, és hiába szóltak, hogy pihenjek, nem kell ennyire erőltetni ezt, majd megoldódik. Én valamiért azt gondoltam, hogy nekem az a kötelességem, hogy keressek és csináljam is az utolsó pillanatig, És aztán az egyik vizsgálatnál, ott a 36. héten, amikor csak egy rutin vizsgálatra mentem, akkor kiderült, hogy nagyon gyorsan világra kell hozni azt a gyermeket, mert olyan problémák vannak vele. És utána egy hónapig az intenzív osztályon tartották őt, és én akkor azt éreztem, hogy ebben én is hibás vagyok. Tehát abban, hogy nem pihentem, hogy nem vigyáztam magamra, tulajdonképpen egy gyereknek okoztam kárt, és hát én arra emlékszem, hogy én akkor nagyon-nagyon sokat sírtam, tehát mert végig lelkiismeret furdalásom volt ezzel a gyerekemmel szemben, hogy tulajdonképpen én nehezítettem meg az életét, tehát az, hogy valakinek egy hónapig egy inkubátorban kelljen lennie, ahelyett, hogy a mamája dédelgetné, azért ez egy elég nagy hátrány. Nagyon-nagyon sokára jött az az érzés, hogy egyáltalán meg tudtam magamnak bocsátani. Tehát leginkább akkor, amikor már úgy bizonyossá vált, hogy nem történt semmi maradandó károsodás ezzel a gyermekkel, akkor igen, akkor megnyugodtam. És hát az, ami a legszebb ebben a történetben, hogy nem csak a mi történetünket írja Isten, hanem a gyerekeinkét is. Ugye hát ez a gyerek tényleg rengeteg egészségügyi problémával született, és ugyan bíztatgattak ott minket a szülészeten, hogy ó, majd felnő, meg ne izguljunk, meg láttak ők már ilyen történetet. Azért az ember úgy van vele, hogy jó, persze, mindenkivel megtörténik, velem biztos, hogy nem. És lámlám ez a gyerekem az, aki most erős, bátor, katona lesz belőle, tehát, hogy tényleg azt látom, hogy Isten írta az ő történetét, és akármennyire elrontottam én az elejét neki, azért nem az enyém az utolsó szó.
Most ugye újra fiatalokat oktat, 5 éve a Budapesti Gazdasági Egyetem munkatársa. Ez egy újfajta ízt jelentett, amikor ide csatlakozott?
Nagyon nagy változás volt. Előtte felnőtteket tanítottam munkahelyi nyelvtanfolyamokon, és azoknak a nyelvtanfolyamoknak az a sajátossága, hogy nagyon kevesen járnak rá, nagyon meghitt lesz a légkör, nagyon sok mindent megtud az ember, főleg egy nyelvórán, ugye, ahol mindig ugye az a kérdés, hogy ki hogy van, hogy érzi magát, hogy telt a hétvége, nagyon sok mindent megtudnak a nyelvtanárok a tanítványaiknak a magánéletéről, munkahelyi problémájáról, amiket nyilván teljesen bizalmasan kezelünk, de mégiscsak tudunk róluk. És amikor elkezdtem a gazdasági egyetemen tanulni, vagy tanítani, az volt az első meglepetés, hogy hirtelen nem 4-5 ember vesz körül, hanem 25, és a diákok nem osztják meg velem a magánéletüket, mert hát nyilván, hogy nem velem fogják megosztani. Nem kíváncsiak a bátorításomra, mert a felnőtteknél, ugye aki felnőttként tanul egy idegen nyelvet, abban azért sok frusztráció is van, hogy jaj, már a gyerek már nyelvvizsgázott, én meg még mindig csak itt tartok az alapfoknál, tehát ilyen nagy kesergések vannak, és akkor mondjuk annak, hogy én bátorítottam, meg lelkesítettem őket, az nagyon fontos része volt az én tanári feladataimnak. Viszont az egyetemistákat nem kellett bátorítani, mert ők tudták, hogy ők képesek rá, ők leérettségiztek, ők okosak, bátrak, tehát nekik erre nem volt szükségük. És hát meg kellett élnem azt, hogy bizony itt nem a bátorító tanára van szükség, hanem egy olyan tanára, aki magát is egyfajta tanulóként tudja definiálni. Tehát mint egy ilyen hegyi vezető, hogy megyek elől, megmutatom, hogy én mit csinálok, én hogy tanulok, én milyen kihívásokkal nézek szembe, és tulajdonképpen egy példát adok a diákjaimnak, mert ahhoz tudnak viszonyulni. Tehát azt láttam, hogy arra szükségük van.
És melyik szerep áll önhöz közelebb?
Akkor az állt közel, tehát a bátori, amikor felnőtteket tanítottam, akkor én azt gondoltam, hogy igen, ez az én legfontosabb tanári tulajdonságom, hogy tudok bátorítani. De egyszerűen új helyzet volt, és így kénytelen voltam átöltözni, tehát egy más szerepet fölvállalni, mert erre már nem volt szükség. Tehát én nagyon jól érzem most magam ebben, tehát úgy érzem, hogy így változom én is a feladataimmal együtt.
És közben egy ifjúsági munkában is részt vesz már a gyülekezetében. Meséljen erről a mentor programról.
Hát ez úgy kezdődött, hogy ugye már itt tanítottam az egyetemen 4 éve, és akkor megkerestek, hogy lesz egy ifjúsági tábor, ahova 14 21 év közötti fiatalokat hívtak, hogy mennék-e segítőnek. Én nem voltam benne előtte az ifjúsági munkában, és akkor egy nem túl sok gondolkozás után, mert azt gondoltam, hogy nem akarok túl sokat ezen gondolkozni, mert akkor csak megijedek. Azt mondtam, hogy hát persze, hogy nem megyek, segítek. És nagyon-nagyon jól alakult az egész tábor. Tehát valahogy azt éreztem, hogy minden, amit adni tudok, az pont elég abban a táborban. Ugye abban az évben voltam 50 éves. Azért csak megcsapja az embert az öregedés szele, hogy azért már leélte az életének több mint a felét, és hirtelen az, hogy amit én átéltem, ami tapasztalatot, hogy hirtelen az mások számára táplálékká válik, tehát, hogy amiket én megéltem, azok a történetek készelidítve nagyon sokat tudnak adni fiataloknak, ez nagyon-nagyon gazdagító élmény volt. Tehát valahogy azt láttam ebben, hogy Isten nem leír engem, hanem azt mondja, hogy oké, hogy 50 éves vagy, itt van egy új feladat, ahol pont arra van szükség, hogy te 50 éves legyél, és az élettapasztalataidat átad. És amikor hazajöttünk abból a táborból, utána eltelt körülbelül egy hónap, és megkeresett annak az ifjúsági csoportnak a vezetője, a lelkész vezetője, és megkérdezte, hogy lenne kedvem kidolgozni a gyülekezeti mentor programot. És vagy pedig eljön ez ifibe, tehát valahogy valamit csinálni ott az ifi körül. És mentem hazafelé, és azon gondolkoztam, hogy bent a munkahelyemen is azzal foglalkozom, hogy hogyan lehetne a diákoknak segíteni, hogyan lehetne megkönnyíteni a tanulásukat. Nagyon sok szakirodalmat elolvastam ebben a témában. És akkor jön a gyülekezet, és megkeres azzal, hogy tulajdonképpen ugyanezt hogyan lehetne egy gyülekezeti szinten megcsinálni. És azt éreztem, hogy mint hogyha így összeérne minden Isten számára, tehát az, amire engem elhívott, tehát az, hogy az a vágyam, hogy én olyan iskolát hozzak létre, vagy olyan légkört hozzak létre, ahol mindenki megtalálja a helyét, hogy kihozott a felnőttek közül, és átrakott a fiatalabbak közé. Ez, illetve az az élmény, hogy én együtt lehettem a fiatalokkal, és szolgálhattam közöttük, ez valahogy az ő számára így összefonódik. Tehát, hogy nincs külön egy szakmai életem, meg egy gyülekezeti életem, hogy nem Isten számára csak egy valami van, az én életem, és abból ő ezt tudja kiformálni. És akkor igent mondtam erre a mentorprogram kidolgozása, aminek az a célja, hogy a gyülekezeten belül azok a fiatalok, akiknek akár hitbéli, akár magánéleti kérdéseik vannak, és arra vágynak, hogy valaki idősebb, aki nem a szülő vagy családtag, segítse őket, vagy kísérje őket, azoknak találjunk egy mentort ott a gyülekezeten belül. És ugye hát ezt ki kellett dolgozni, azt, hogy ez hogyan működik, mi az, amit szabad, mi az, amit nem, milyen feltételei vannak annak, hogy valaki mentor lehet, milyen elkötelezettségekkel jár ez, és hát utána viszont megtalálni az alkalmas mentort mindenkihez, tehát egy kicsit olyan, mint egy ilyen házasság közvetít, hogy meg kell találni az alkalmas embert, ami annak az adott fiatalnak, vagy aki annak az adott fiatalnak segítője lehet.
Köszönöm szépen, még így zárásképp azt szeretném, hogy milyen tanácsot adna, vagy milyen üzenetet adna át a hallgatóknak, hogy miért keressék Istent, hogy miért biztos az, hogy a hit útja az benne fog végződni, és hogy az ő forrásából táplálkozhatunk?
Hát én azt az igét tudnám mondani, amit a konfirmációmkor kaptam, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És ez ugye az én életemből is kiderült, hogy ez messze nem azt jelentette, hogy probléma mentes élet, de az, hogy Istenben értelmet nyer minden, az egészen biztos, és az, hogy Isten jelenlétében nincsenek lényegtelen epizódok az ember életében. Ez.
Köszönöm szépen.
Szívesen.
Az elmúlt percekben Lázár Viktória nyelvtanárral beszélgettünk, az ő életútját jártok körbe a mai Hitvalló című műsorunkba. Szó volt arról, hogy az ő belső világából hogyan lépett ki a külvilágba, és hogy a, már Isten az egyetemre hogyan vezette oda, miként nyilvánult meg az egyértelmű szándéka vele kapcsolatba, és hogy később felnőttek és diákok, gyerekek tanítása közben is milyen szerepekbe bújt, mi az, amikor éppen más-más formában, de meg tudta élni az ő hivatását, illetve mesélt az anyaságról, a terhességről és a férjével való kapcsolatáról is. Köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Lázár Viktória egyetemi tanárral Tamás Falvi Hanna beszélgetett. Mária Rádió.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió jó